2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult Egri Bazilikába holnapra. A program a 10 órakor kezdődő megáldási szentmisével indul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részvételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. 14 órakor pedig sor kerül az erre az alkalomra komponált oratórium bemutatójára Jézus csodatételei címmel. Szerzője az egri származású Magda Dávid zeneszerző. A kormány azt szeretné, hogyha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban, az észak-macedóniai Ohridból nyilatkozva. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Ehhez új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Közölte, két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem. A kormányfő jelezte, fontos a mai észak-macedón magyar kormányülés, soros uniós elnökségünk idején el kell menni azokba az országokba, amelyek a legnehezebb helyzetben vannak. Korábban Macedónia volt a neve, akkor a görögök, most észak-macedóniaként a bolgárok blokkolják az uniós csatlakozásokat, pedig a terület a bevándorlás szempontjából is fontos, mert rajta fekszik az illegális migráció útvonalán. Magyarország energiabiztonságáról is egyeztet katari és török kollégájával a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ebben Törökország már most, Katar pedig a jövőben játszhat fontos szerepet. Katar sikeresen közvetített a Hamász magyar túszainak szabadon bocsátása érdekében is, de még egy magyar állampolgárságú személy van a túszok között, aki a miniszter értesülései szerint életben van. Szijjártó Péter arra kérte fel az ENSZ főtitkárát, hogy járjon közben annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. Kifejtette, a világ lassan 1000 napja él az ukrajnai háború árnyékában, és pontosan lehet tudni, hogy az amerikai-orosz párbeszéd nélkül nem lesz lehetséges véget vetni a konfliktusnak. Az előttünk álló fűtési szezonban is maradnak a rezsicsökkentett lakossági gázárak, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Hozzátették, október 1-től a 10 éve változatlan díjakat fizetik a távhővel fűtött lakásokban élők is. A rendelettervezet az idei negyedik negyedévre rögzíti az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgáz árát és mennyiségét. Lefelé módosította az idei GDP növekedési előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank. Az idei évre 1,8%-ra rontotta a mutatót az eddigi 2-3% közötti sávról. A jegybank szerint a mezőgazdaság és az ipar is gyengén teljesít idén. Az M4.hu portál számításai szerint így nem csak az idei, hanem a jövő évre remélt nyugdíjprémiumra is egyre kisebb az esély. Az MNB 3,5-3,9%-ra javította idei inflációs prognózisát a júniusban várt 3-4,5%-os sávról. Idén augusztusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 ezerrel, 4 millió 748 ezerre nőtt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 210 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,2% volt. Elkezdődött a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás közötti vasúti pálya felújítása, tudatta a MÁV csoport. A mintegy 27 kilométernyi teljes szakaszon két ütemben éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. Évvégétől megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, közel 20 kilométer hosszon megszűnik a sebességkorlátozás, és akár 5 perccel javulhat a menetidő is. A kivitelezés teljes költsége a MÁV saját forrásából mintegy 18 milliárd forint. Cáfolta a libanoni tűzszünetről szóló híreket az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu közölte, arra utasította a hadsereget, hogy teljes erővel folytassa a harcot Libanonban, a gázai övezetben pedig a háború összes céljának eléréséig folytatódik a művelet. Végül az időjárásról. Kezdetben több a felhő felettünk, és záporok is előfordulhatnak még, majd délután egyre derültebb lesz az ég, sokfelé felélénkült, felerősödött a szél. A csúcsőmérséklet 25-26 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak összeállítást, melyet Máté Gábor mond el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jó takaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet, az egykori kötkép részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl, fürdő van, üdíteni testem, langy téj a beteg idegemnek, ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok? Az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon, az égben. A semmiről. Amit ma tartok, azt elejtem. Amit ma tudtam, elfelejtem. Az arcomat kezembe rejtem, s elnyúlok az üres sötétben, a mélyen áramló delejben. Annál mi van, a semmi ősebb. Még én nekem is ismerősebb. Rossz sem lehet, mivel erősebb és tartósabb is, mint az élet, mely vérrel ázott és merősebb. Szokatlan új itt ez a köntös. Pár évre szóló, szűk, de göncös, rozgúnya, melyet a könny öntöz. Beotthonos lesz majd a régi, a végtelen, a bő, közömbös. Én is öröktől ebbe voltam, a semmiségre ráomoltam. Még nem javultam és romoltam. Tanulni sem kell, tudjuk ezt rég, eltűnni és feküdni holtan. Ha félsz, a más világba írj át. Verd a halottak néma sírját. Tudd meg konok nyugalmuk írját. De nem felelnek, úgy felelnek, bírjuk mi is, ha ők kibírják. Pajtás, dalolj hát, mondd utánam. Mi volt a bajunk korábban, hogy nem jártunk a föld porában? Mi fájt szívednek és szívemnek, Cézár, Napóleon korában?
Thank you.
Hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasva, smérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba, le, föl, ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy, álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsztek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek. Mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után. Ha összeomlik, gyomvirít alóla. S nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. S a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes, odaállt, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás riadt, csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi. És az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacélmosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejutnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, és annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Szeptemberi áhítat. Szeptemberi reggel. Fóki glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl. Még ez egyszer. Halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember. Ne eressz el, testvéri ősz, forrón égő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideg lelős és reszkető imát. Mindig feléd fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát, vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, adj kortyaidból nékem végtelen, s te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszülő fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös inye. Kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes karázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyerekkoromba. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ne szólj goromba. Estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenn egy sötét falomptól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa nékem, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bogdácsol a billentyűn, tompa búban, az édes elmebeteg árva súman. S mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. A fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szallag, beszegve kancsal, fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokon fürödnek. Miféle ország, mond, e gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket. Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét. A kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga. Csöpp láng előtt szegényen és hiába, mint régi képen, ódon Bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn arany ablakok. Künn a vihar, elfáradt, lassú rívás, benn villanyfénynél őszi takarítás. A készülődés térre, az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma, mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga réz edények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt e tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsló? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol, csodálatos? Szép életem, lobogj, lobogj tovább, cél nélkül, éjjen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár. Te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasban.
Irodalmi összeállítást hallottak Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Máté Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa 4 napos látogatásra utazott Luxemburgba és Belgiumba.
a pápa beszéde a luxemburgi hatóságokhoz. Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben. A Szentatya találkozott a luxemburgi katolikus közösséggel. Misszió, szolgálat és az evangélium öröme. Élet az írásban. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra. Ferenc pápa csütörtökön reggel 4 napos útra indult Luxemburgba és Belgiumba. A Vatikánban a Szent Márta házból való indulásakor találkozott egy 10 fős hajléktalan csoporttal, akik éjszakánként a Szent Péter tér oszlopsora tövében alszanak. Mindössze 13 nappal távol-keleti látogatásáról visszatérve, Ferenc pápa most ismét útnak indult, mégpedig Nyugat-Európába, hogy 4 nap alatt 2 országot is felkeressen. Amint az már a Szentatya megszokott programja, ezúttal is a szűzanya segítségét kérte szeptember végi apostoli útjához, amikor szerda délután felkereste a Santa Maria Maggiore Pál kápolnáját, ahol a Salus Populi Románik egykép előtt imádkozott látogatása lelki sikeréért.
Ferenc pápa beszéde a luxemburgi hatóságokhoz. Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben. A pápa a csütörtökön délben érkezett meg a Circle Citybe, a Luxemburg városának szívében található történelmi épületbe, ahol a miniszterelnök, a polgármester, valamint a nagyherceg és felesége fogadták. A nagy teremben közel 300 személy várta a pápát, köztük a politikai és vallási hatóságok, a diplomáciai testület, a civil társadalom és a kultúra képviselői, valamint vállalkozók. Luxemburgi első beszédében Ferenc pápa az ország sajátos történelmi és földrajzi adottságaiból indult ki, hogy megfogalmazza üzenetét az európai társadalmi előjáróknak. A sajátos földrajzi elhelyezkedése miatt a különböző nyelvi és kulturális területek határán Luxemburg gyakran találta magát Európa legjelentősebb történelmi eseményeinek keresztútjában. A múlt század első felében 2-szer is el kellett viselnie az inváziót és a szabadságától és függetlenségétől való megfosztást, kezdte beszédét Ferenc pápa.
Papuri ha riconosciuto che quando prevalgono logiche di scontro e di violenta contrapposizione.
Rámutatott, hogy amikor a konfrontáció és az erőszakos szembenállás logikája érvényesül, újra felfedezik a bölcsességeit, és az ellenállást az együttműködés váltja fel, akkor ugyanezek a határterületek válnak a legalkalmasabbakká, és nem csupán szimbolikusan, hogy azonosítsák a béke új korszakának szükségleteit és a követendő utakat, emelte ki a pápa. Nem a terület nagysága és nem a lakosság száma az, ami nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy egy állam fontos szerepet játszon a nemzetközi szintéren, vagy hogy gazdasági és pénzügyi központtá váljon. Ehelyett a pápa szerint a bölcs intézmények és törvények türelmes megalkotása az, amely a személyt és a közjót helyezi a középpontba, azáltal, hogy az állampolgárok életét a méltányosság és a jogállamiság szempontjai szerint szabályozza, megakadályozva és ellensúlyozva a diszkrimináció és a kirekesztés veszélyeit. Ferenc pápa ismételten felhívást intézett a népek közötti testvéri kapcsolatok kialakítására, hogy mindenki részese és főszereplője lehessen az átfogó fejlődés szervezett folyamatának. Az egyház szociális tanítása rávilágít az ilyen fejlődés jellemzőire és annak elérése módjaira.
La ricchezza, non dimentichiamolo, è una responsabilità.
Ne felejtsük el, hogy a gazdagsághoz felelősség is tartozik, emlékeztetett a pápa. Ezért állandó éberséget kért, hogy a leghátrányosabb helyzetű nemzeteket ne hanyagolják el, és segítsék felemelkedésüket elszegényedett helyzetükből. Ez az egyik módja annak, hogy csökkenjen a gyakran embertelen és veszélyes körülmények között kivándorolni kényszerülők száma. Luxemburg sajátos történelmével és földrajzi fekvésével, ahol lakosságának alig fele Európa más részeiből és a világ többi részéből érkezik, segítsen és legyen példamutató a migránsok és menekültek befogadása és integrációja terén. Ferenc pápa ezt követően sajnálatának adott hangot, hogy még az európai kontinensen is újra felbukkannak a szakadások és ellenségeskedések, amelyeket ahelyett, hogy kölcsönös jó akarat, tárgyalások és diplomáciai erőfeszítések alapján oldanának meg, nyílt ellenségeskedést eredményeznek, amely pusztuláshoz és halálhoz vezet. Úgy tűnik, hogy az emberi szív nem mindig emlékezik a múltra, és időnként eltéved, és visszatér a háború tragikus útjára. Felfelé kell emelnünk a tekintetünket, hogy meggyógyíthassuk ezt a veszélyes szindrómát, amely a nemzetek súlyos megbetegedéseit okozza, és azzal a kockázattal jár, hogy hatalmas emberi áldozatokat és további értelmetlen mészárlásokat hozó kizsákmányolásokba vetik őket. Szükségünk van arra is, hogy a népek és vezetőik mindennapjait nemes és mély lelki értékek motiválják. Ez megakadályozza, hogy az értelem behódoljon az őrültségnek, és hogy elkövessük ugyanazokat a hibákat, mint a múltban, olyan hibákat, amelyeket még tovább súlyosbít az emberi lények által birtokolt, jelenlegi, nagyobb technológiai erő, figyelmeztetett a pápa. Majd így folytatta beszédét a luxemburgi hatóságok képviselőihez. Azért vagyok itt, hogy tanúságot tegyek arról, hogy az evangélium az élet forrása, és a személyes és a társadalmi megújulás örökké friss ereje. Egyedül Jézus Krisztus evangéliuma képes az emberi lelket mélyrehatóan átalakítani, a legnehezebb helyzetekben is képessé tenni arra, hogy jót tegyen, hogy kioltsa a gyűlöletet és megbékítsa a konfliktusban lévő feleket.
Luxemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto all'orrore della guerra.
Luxemburg mindenkinek meg tudja mutatni a béke előnyeit a háború borzalmaival szemben, a migránsok integrációját és támogatását a szegregációjukkal szemben, a nemzetek közötti együttműködés előnyeit, a megkeményedő álláspontok, valamint az önző és szűklátókörű, vagy akár erőszakos saját érdekek érvényesítése káros következményeivel szemben. Valójában sürgősen szükség van arra, hogy a hatalommal rendelkezők határozottan és türelmesen őszinte tárgyalásokat folytassanak a nézeteltérések megoldása érdekében, valamint hajlandóak legyenek tisztességes kompromisszumokra, amelyek semmit sem ásnak alá, és ehelyett biztonságot és békét építhetnek mindenki számára. Ferenc pápa beszéde végén utalt apostoli látogatása mottójára: szolgálni. Ez közvetlenül utal az egyház küldetésére, amelyet Krisztus, a szolgálvá lett Úr küldött a világba, ahogy az Atya küldte őt. Kérte, ne feledjék, hogy ez a szolgálatra elhívás mindannyiunk számára a legmagasabb rangú nemesi cím, a fő feladat, a mindennap követendő életforma. Adja Isten, hogy mindig örömteli és nagylelkű szívvel szolgálhassunk, zárta beszédét Ferenc pápa az ország hatóságaihoz, civil társadalmának és a diplomáciai testületnek a képviselőihez.
Ferenc pápa a luxemburgi katolikus közösségnek: misszió, szolgálat és az evangélium öröme. A Szentatya csütörtökön délután 16:30 a luxemburgi Miasszonyunk székesegyházban találkozott a katolikus közösség tagjaival. Emlékeztette őket az ország befogadó szellemiségére, a szekularizált társadalomban az egyház evangelizáló és lelkipásztori szerepére, valamint arra, hogy mindig örömmel éljék meg Krisztushoz való tartozásukat.
Il nostro incontro avviene in concomitanza con un importante giubileo mariano.
A luxemburgi egyház egy Mária évvel emlékezik védőszentje, Mária a szenvedők vigasztalója 400 éves tiszteletére. Ehhez jól illeszkedik a téma, amelyet a pápa látogatásra választottak: szolgálni. A vigasztalás és a szolgálat ugyanis a szeretet két olyan alapvető vonása, amelyet Jézus nekünk ajándékozott, és amit küldetésként ránk bízott, mint a teljes öröm egyedüli útját, kezdte beszédét a Szentatya, aki három kulcs szót bízott a katolikus közösségre: szolgálat, küldetés és öröm. A luxemburgi egyház Jézus Krisztus egyháza akar lenni, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa a befogadás fontosságára mutatott rá. Az evangélium a befogadás, a mindenki előtt való nyitottság szellemét közvetíti, és nem enged meg semmilyen kirekesztést. Ezért a luxemburgiak maradjanak hűek ehhez az örökséghez, és barátként fogadják azokat, akik ajtajukon kopogtatnak, segítséget és vendégszeretetet kérve. Ezt követeli az igazságosság és a szeretet. Olyan Európára és világra van szükség, amelyben az ige hirdetést a szeretet gesztusai kísérik.
Questo ci porta al secondo tema, la missione.
Ez a gondolat átvezet a második témához, a misszióhoz. Hollerich bíboros a luxemburgi egyház fejlődéséről beszélt a szekularizált környezetben. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megjegyezte, az egyház egy szekularizált társadalomban fejlődik, érik, növekszik. Nem zárkózik önmagába, szomorúan, beletörődve, sértődötten. Sokkal inkább elfogadja a kihívást, hű marad a mindenkori értékekhez, hogy újra és más módon felfedezze és érvényre juttassa az evangelizálás útjait. Az egyszerű lelkipásztori gondoskodástól a missziós igehirdetéshez lépve. Ennek a növekedésnek volt szép példája az a zenés-táncos jelenet, amit a fiatalok a Székesegyházban bemutattak a Laudato Si címet viselő musicalből. A teremtett világ iránti felelősségünkre emlékeztet minket, de arra is, hogy ez a küldetés csodálatos lehetőség arra, hogy mindenkinek beszéljünk az evangélium szépségéről. Nem a létszám növelése, a prozelitizmus ösztönöz minket a misszióra, hanem az a vágy, hogy minél több testvérünk megismerhesse a Krisztussal való találkozás örömét. A nehézségeken túl pedig ilyenkor a Szentlélek élő dinamizmusa dolgozik bennünk, merünk új utakat választani. A harmadik kulcsszó, amit a pápa a luxemburgi katolikus közösség figyelmébe ajánlott, az öröm. A találkozó elején egy fiatal megosztotta az ifjúsági világtalálkozó tapasztalatát, milyen boldogan várták az ünnepet, és most egy évvel később itt gyűltek össze Luxemburgban. A Szent Atya erre reflektálva megerősítette.
La nostra fede così, gioiosa, danzante.
A mi hitünk ilyen, örömteli, táncoló, mert azt üzeni, hogy Isten gyermekei vagyunk, aki az ember barátja, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk és egységesek, és a legnagyobb öröm számára a mi üdvösségünk. Élet az írásban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
A Szentírás tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt. A Szentírás tartalmazza a múltat. A Szentírás különböző irodalmi műfajokban elém tár minden lényegeset Isten és ember kapcsolatáról. Ezek a múltban leírt szövegek szent szövegek, mert a szerzők az Istennel kapcsolatos tapasztalataikat írták le, és ezekből óhatatlanul kirajzolódik egy Isten kép, amely bennük kialakult. Az Istenről kialakult kép azonban folyamatosan fejlődött és formálódott a szerzők életében. A szövegeket tehát nem a szerzők miatt tartjuk szent szövegeknek, hanem a leírtakban végigvonuló üzenet, az úgynevezett vörös fonal miatt, amelyet Isten szent lelke sugallt számukra. A Szentlélek indította lelkük mélyén. Ő késztette őket, hogy leírják mindazt, amit megtapasztaltak egyénileg, és amit megtapasztaltak a közösség életében. A Szentírás tehát szól az egyénről, de szól a közösségről is, amelyben ezek az egyének éltek. A Szentírás tartalmazza a jelent. A régi szövegek, a szent szövegek ma is beszélnek. Bizonyos írásokban magamra ismerhetek, ha figyelmesen és érdeklődéssel olvasom azokat. Más írásokban mások ismernek magukra. Attól függ, hogy ki milyen életszakaszban és milyen állapotban van. Fontos az, hogyha keresek és kutatok a szent iratokban, akkor a szentírás talál meg engem. Pontosabban a benne és általa hozzám is szóló Szentlélek, aki egykor sugalmazta azokat a sorokat. A lényeg, hogy vegyem kézbe, és keressek, kutassak benne. Higgyem el azt, amit maga az Úr mond nekem. Mert mindenki, aki kér, az kap, aki keres, talál. olvashatjuk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 10. versben. A Szentírás tartalmazza a jövőt is. A szövegekben elrejtve ott van sok minden, ami a jövőben bontakozik ki. A Szentírásban élő Isten felém jön a múltból, vezet a jelenben, a jövő felé. Sok mindent nem értek még benne, de azért is olvassam ezeket a szövegeket, mert egyre többet megértek a jövőben, és egyúttal alakulok. Egyre jobban fogok hasonlítani Istenre, ha követem, és nem csak olvasom a szövegeket. Amit sokat olvasok, az hat rám, és formál engem. A Szentírás ezért az Isten kép fejlődésének a története is. Formálódik az Ószövetség kezdetétől, a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Az első könyv előrevetíti a jövőt, az utolsó könyv magában foglalja a múltat. Így áll össze egységes egészé ez a könyv, Isten könyve, amelyet emberek által fogalmazott meg. Ezért az ember megértheti, ha türelmesen olvasgatja újra meg újra, és ha valamit nem ért, tovább megy. Később érti meg. Érdekes ebben az értelemben az évközi időszak 26. vasárnapjának üzenete is. Nem csak azokról szól, akik már Jézussal tartanak, hanem azokról is, akik másképp szeretnek, de nincsenek Istentől távol. Mester, szólítja meg János apostol Jézust. Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki. Amit erre Jézus válaszol Jánosnak, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ne tiltsátok meg neki, hiszen aki nincs ellenünk, velünk van. Sohasem tudhatom 100%-osan, hogy az én utam jobb, mint a másé. Attól, hogy egy egyház tagja vagyok, még nem birtoklom a teljes igazságot, mert még nem vagyok készen. Úton vagyok. Sokszor van az úgy, hogy egy nem az én egyházi közösségemhez tartozó, vagy éppen ateista ember jobban szeret, mint én, aki éppen olyan időszakban vagyok, hogy nem is gyakorlom igazán hitemet, vallásomat. Ilyenkor ki áll közelebb Krisztushoz? Ő vagy én? Amikor elítélek másokat, akik szerintem távol járnak Krisztustól, és közben nem ismerem őket, nem érzem szívüket, könnyen ugyanabba a hibába eshetek, mint János apostol, csak az én utamat látom helyesnek, az egyedül üdvözítőnek. Tudom, hogy nagy kísértés másokat saját képemre formálni, és csak az általam elképzelt utat igaznak tartani. Éppen ezért kell feltennem magamnak a kérdést, amit újra és újra meg kellene válaszolnom, és nem csak a jövő héten. Vajon nem azért járnak sokan más úton, mert az általam hirdetett út távolítja el őket Krisztustól? Ne siessem el az ítélkezést.
Élet az írásban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen. Kánikulában, halk lombok alatt. S találkozott velem. Ballogtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak. Arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
Ady Endre Párizsban járt az ősz című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Páli Szent Vince, Szent Sebeid oltalmába. Szent Sebeid oltalmába ajánljuk megfeszített Jézusunk hazánkban a hitünket. Az istentelenek azon vannak, hogy szent nevedet káromolják, törvényeidet lerontsák, egyházadat üldözzék, a népek békéjét megzavarják. Üdvözítő Krisztusunk, ne engedd, hogy országunk elpusztuljon a pogányság, ámítás, irigység és osztálygyűlölet hullámaiban. Add meg nekünk az igaz hitben való egységet, a keresztény szeretetben való testvériséget, és add meg, ó, add meg nekünk a te békédet. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!